Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Humán pluripotent őssejtekből a szervezet minden sejttípusa előállítható, így az orvoslásban a hiányzó vagy rosszul működő sejtek pótlására alkalmazható. Apáti Ágotával az 5-ös Lóránd Kutatási Hálózathoz tartozó Természettudományi Kutatóközpont Enzimológiai Intézetének tudományos munkatársával, a Humán pluripotens őssejtbank vezetőjével beszélgettem.
Nagyon sokszor használjuk ezt a fogalmat, de kevesen tudják, hogy többféle őssejt típus létezik. A őssejtek nagyon sok mindent tudnak, a legtöbbet a megtermékenyített petesejt tudja. Ezt totipotensnek hívjuk, mivel mind az embrió, mind az extra embrionális szövetek képesek keletkezni belőle. A következő fejlődési lépés az a pluripotens állapot, ami a hólyag csíra állapotú embrióban van, és a belső sejtcsomó, amiből maga az embrió keletkezik, tehát a méletpény, magzatburok, ezek már nem, ezek a sejtek pluripotensek. Tehát ezek minden testi sejtünket létre tudják hozni. Amikor az embrió beágyazódik, kialakulnak a primitív szövetek, és onnantól szöveti őssejtek vannak a szervezetünkben egészen a halálunkig, és ezeket multipotensnek hívjuk, mert gyakorlatilag már csak azoknak a szöveteknek a képzésére és helyreállítására képesek, ahonnan származnak. Tehát például egy vérképző őssejt az a vér alakos elemeit tudja létrehozni, de mondjuk idegsejtet vagy szívizomsejtet nem. Tehát akkor vannak a totipotensek, a pluripotensek és a multipotensek.
Mire tudjuk használni a pluripotens őssejteket?
A pluripotens őssejteket kétféle forrásból tudjuk nyerni. Az egyik az egy humán embrió. A mesterséges megtermékenyítés során nagyon sok fölösleges embrió keletkezik, amiket megsemmisítenének, miután megszülettek a gyerekek, és ezeket szokták a szülők kutatási célra fölajánlani. Tehát ebből csinálnak a kutatók hólyagcsírát, belső sejtcsomóból pedig embrionális őssejtvonalakat. Ezeket az embrionális őssejtvonalakat mi itt a laboratóriumban képes vagyunk szívizommá, idegsejté, májsejté, vagy porcá, csontá, zsírá érlelni. Tehát ez gyakorlatilag azt jelenti, hogy mindenféle sejttípust tudunk csinálni azért, hogy a helyreállító orvoslásnak sejteket biztosítsunk. A helyreállító orvoslásban ugye a sérült vagy hiányzó sejteket pótoljuk. Olyanokra lehet itt gondolni, mint az egyes típusú cukorbetegség, ahol az inzulin termelő sejtek hiányoznak. Vagy egy gerincvelő sérülés, ahol a neurónok hiányoznak, egy Alzheimer vagy egy Parkinson, ahol különböző idegsejttípusok hiányoznak, vagy egy szívinfarktus után, ahol a szívizomsejtek halnak el, és azokat kell pótolni. Tehát elméletben mi ezekből a sejtekből tudjuk pótolni. Nagyon sok kutatás is van erre, és most már klinikai kipróbálások is vannak. Elsősorban az egyes típusú cukorbetegség, az idegi sérülések és a vakság kezelésére vannak olyan kipróbálások, amik embrionális őssejtekből indulnak, és a megfelelő érlelt sejteket teszik be hát a megfelelő helyre, ugye. Ahova éppen kell idegsejteket nyilván az agyba, vagy a gerincfelőbe, az inzulin termelő sejteket meg a májba mondjuk.
Mi a legnagyobb nehézség ezzel a kitegyeztett őssejt beültetési rendszerrel?
Három dolog szokott lenni a terápiákkal probléma, mindig ez a nagy hármas, a biztonság, a hatékonyság és a költség. Tehát amikor bármilyen gyógyszerható anyagot, vakcinát, vagy ilyen őssejtterápiás készítményt tesztelünk, akkor először bizonyítani kell azt, hogy nem veszélyes. És ezeknek az őssejtekből előállított sejtkészítményeknek az a nagy veszélye, hogy éretlen sejtek maradnak benne. Tehát egy idegsejt készítményben maradnak éretlen sejtek. Az éretlen sejtek sajnos jó indulatú tumorokat tudnak képezni, ami azt jelenti, hogy nem tudnak metasztatizálni, de azért az nem jó az ember szívén vagy az ember agyában nő egy ilyen jó indulatú daganat. Tehát ezeket kell tudnunk kizárni. Ez az első lépés, amit meg kell oldani. Erre is van már többféle megoldás a világon. A második a hatékonyság, tehát hogy olyan sejteket kell betennünk, amiket a szervezet befogad, és utána ezeket a betegségeket tudjuk gyógyítani vele. A hatékonyságnak is megvannak a maga nehézségei, hogy ne löködjön ki, ezért valamilyen módon vagy a saját sejteket kell használni, vagy el kell az immunrendszer elől rejteni ezeket a sejteket, és meg kell találnunk azt az időablakot, amikor például egy sérülés után érdemes ezeket a sejteket betenni, mert először akkor a gyulladás van a sérülés miatt, hogy nem tudjuk, utána meg elkezd sebesedni, hegyesedni a sérült rész, akkor utána azért nem. Tehát a kettő között van egy szűk időablak, amikor be tudjuk tenni a sejteket. Tehát a hatékonyság is nagyon közel áll bizonyos területeken a megoldáshoz, és hát a vége a költség, ugye ezek iszonyatosan drágák jelen pillanatban. Tényleg dollár milliókat költenek rá, és gyakorlatilag már a terápiás felhasználást kutatóintézetek nem is tudják finanszírozni. Tehát ebben most már nagyon nagy gyógyszergyárak szálltak be, hogy ilyen terápiás készítményeket csináljanak, mert ezt már egy kutatási projektből nem lehet finanszírozni. De hát erre azt szoktuk mondani, hogy a költség az olyan, hogy 20 évvel ezelőtt csak nagyon kevés embernek volt mobiltelefonja. Abban a pillanatban, hogy elterjedt a mobiltelefon, lettek sokkal-sokkal olcsóbb megoldások is. Tehát nyilvánvalóan, hogyha ezek a terápiák hatékonynak és biztonságosnak bizonyulnak, nagyon költséghatékonyan meg fogjuk tudni oldani a sejtkészítmények előállítását is.
Önök most konkrétan mivel foglalkoznak?
A pluripotens őssejteket kétféle módon lehet felhasználni gyógyításra. Az egyik, ez a helyreállító orvoslás, tehát sejtpótlás. Na most azt említettem, hogy ez annyira drága, hogy Magyarországon, hogy komoly kutatásban részt vegyünk, ennek nagyon kevés esélye van. Viszont, amikor megismertük ezeket a sejteket, akkor 2006-ban kiderült az is, hogy bárkinek a sejtjeiből, tehát nem kell az embrió legyen, egy felnőtt embernek bármilyen magvas sejtjéből tudunk sejteket gyártani, amik gyakorlatilag embrionális állapotban vannak. Ez azt jelenti, hogy az én bőrsejtemből vagy az én vérsejtemből tudnak nekem csinálni úgynevezett indukált pluripotens sejteket, amiből létre lehet nekem hozni saját magamnak szívizomsejteket, idegsejteket, ami egy nagyon jó lehetőség, csak még annál is drágább, mintha már egy létező sejtet használunk fel, ugye, mert mindenkinek sajátot kéne gyártani. Viszont föl lehet ezt használni arra is, hogy betegségeket kutassunk, úgynevezett betegségmodelleket hozzunk létre. Ez azt jelenti, hogy például egy Alzheimer-es vagy egy Parkinsonos betegből vért veszünk, a vérsejtjeit visszaprogramozzuk embrionális állapotba, és a megfelelő idegsejteket hozzuk létre. Így meg tudjuk nézni azt, hogy hogyan alakul ki a betegség, tehát hogy az idegsejtek érése során mikor mutatja azokat a jeleket, hogy beteg a sejt, és ha ezeket megtaláljuk, akkor azt is meg tudjuk mondani, hogy milyen gyógyszerekkel lehet közbeavatkozni, melyik fázisban. Kicsit érett, nagyon érett, végstádiumú állapotokban. Tehát gyógyszereket tudunk rajta kipróbálni, illetve olyan jeleket tudunk keresni, úgynevezett biomarkereket, amik esetleg előbb mutatják már a betegséget, mint hogy ez kialakulna véglegesen. És mi ilyesmikkel foglalkozunk, elsősorban kardiovaszkuláris betegségekkel, tehát érrendszer és szívbetegségekkel foglalkozunk, illetve idegrendszeri betegségek közül autizmussal és szizofréniával. Tehát ilyen modelleket hozunk létre, ilyen betegeink vannak, akiktől vért vettünk, visszaprogramoztuk őket embrionális állapotba, ezeket a sejteket, és ezekből gyártunk szívizomsejteket és idegsejteket, és azokat a jeleket keressük, hogy hogyan jelenik meg a betegség a petri csészében.
És ha jól értem, akkor ez teljes mértékben személyre szabott.
Így van, ez személyre szabott, de hogyha elég sok mintát gyűjtünk össze, akkor természetesen általános következtetéseket is le lehet vonni. Tehát ha összegyűjtünk skizofrén betegekből több családot, vagy több mintát, akkor természetesen ebből általános következtetés is le lehet vonni a skizofrénia kialakulására, illetve arra, hogy a skizofréniának milyen jeleit tudjuk észrevenni egy laboratóriumi sejttenyészetben. Ez egy korai felismeréshez vezethet, vagy gyógyszerfejlesztéshez, vagy meglévő gyógyszereknek a felhasználásához vezethet. Tehát vezethet ez oda, hogy gyógyszergyárak adnak nekünk hatóanyagokat, és mi ezt teszteljük, hogy ez a jel, amit látunk, hogy ez, na, ez most beteg lett, mondjuk tételezzük fel, hogy kevesebb idegsejt van benne, vagy kevesebb nyúlványa van az idegsejtnek, azt mivel tudjuk rendbehozni, melyik gyógyszerrel. És ez már lehet olyan gyógyszerekkel is, amiket egyébként másra használnak. Ugye most ez nagyon divatos, ez a off-target nevű felhasználás, ami azt jelenti, hogy már egy létező engedélyezett gyógyszert egy másik betegségre használjunk föl.
Sigma, a holnap világa.
Az 5G technológia kapujában vagyunk, már elkezdődött a hálózat kiépítése. De mi is az az 5G? hogyan hat az emberekre és milyen tévhitek élnek róla. A Magyar Tudományos Akadémia tudományünnep program sorozatán előadásokat tartottak a témában, amelynek egyik szereplőjével, Turóci Györggyel, a Nemzeti Népegészségügyi Központ osztályvezetőjével beszélgettem.
Az 5G az úgynevezett 5. generációs mobiltelefon, amelyik ugye sorban számozott telefon technológiákban a következő. Ugye a 4G-nél tartunk most, ez az 5. generációs telefon, amelyik bizonyos új technológiai megoldásokat tartalmaz, és ezért ilyenkor a mérnökök is azok, akik ilyen telefonrendszereket terveznek, egy új sorszámot adnak neki, és ez már az 5. generációs. Ugye az első generációs az valamikor 80-es években kezdődött, és így fokozatosan ezeket a új technológiával rendelkező mobiltelefon rendszereket besorszámozták, és most az 5. generációnál tartunk.
Nyilván a fejlődés folyamatos, de miért van szükség az 5G-re?
Az 5G-re igazából a technológia fejlődése miatt van szükség, és elsősorban nem is a telefonálás vagy a lakossági felhasználás miatt van elsősorban rá szükség, hanem az ipari környezet, amelyik ezt erősen igényli, elsősorban azért, hogy minél több és gyorsabb adattovábbítást és adatmennyiséget lehessen minél gyorsabban és minél távolabbra eljuttatni. Úgyhogy ezért elsősorban a technológiai környezetnek van szüksége arra, hogy az ilyenfajta gyors, lehetőleg nagyon rövid idejű készletetésre rendelkező adattovábbítási rendszer legyen kéznél és legyen használható. Ugye itt utalok akár az önvezető autókra, vagy az okos városokban elhelyezett szenzorokra, amelyeket folyamatosan ellenőrizni és figyelni kell, de más alkalmazások is vannak, amelyek ezt majd fogják használni, és a nagy adatsebesség és nagy adatmennyiség átvitelére van szükség. Természetesen a lakosság is fog ebből élvezni, hiszen aki vesz majd egy 5G telefont, az sokkal gyorsabban fog tudni letölteni, feltölteni információt, adatokat, filmeket, bármit, de elsősorban az ipar, szokták mondani, az ipar 4.0 igényelte azt, hogy ez minél hamarabb bevezetésre kerüljön.
A több adat nagyobb sugárzást is igényel? Egyáltalán milyen sugárzásról beszélünk, hogyha 3-4-5G-ről beszélünk?
Igen, hogyha 3-4-5G-ről beszélünk, rádiófrekvenciás sugárzásról beszélünk, és az kétségtelen tény, hogy az elmúlt évtizedekben a elektromágneses környezetünk ebből a szempontból jelentősen megváltozott, és sokkal nagyobb elektromágneses környezetben élünk térben, mint mondjuk 30-40 évvel ezelőtt, hiszen ki gondolta volna akkor, hogy most a televíziót kábelen nézzük, és telefonálni meg rádión fogunk, ugye 30-40 évvel ezelőtt ez pontosan fordítva volt. Természetesen az elektromágneses tér az növekszik emiatt, és ebben a mobil technológiáknak a részesedése nem jelentéktelen. De azt is hozzá kell tenni, hogy a korábbi technológiák, a 2G, 3G, 4G, az szintén ugye elektromágneses környezetet hozott létre, és elektromágneses expozíciót. És a kérdés az, hogy a várható expozíció az 5G technológiával ugyan változni fog, de feltérhetően nem lesz nagyobb, mint az eddigi technológiák alkalmazásakor. Tehát ebből a szempontból az emberi expozíció tekintetében növekedés nem várható, de az eloszlása és a jellegje másmilyen lesz.
Összeadódnak ezek a sugárzások? Tehát nagyobb sugárterheléssel kell számolnunk?
Így van, összeadódnak, és ugye amíg a 4. generációs és az 5. egyszer lesz, illetve a 3. generációs telefonok és a korábbiak egyszerre fognak működni, egy ideig meg fog nőni a környezeti expozíció, de ugye várhatóan 3. generációs rendszereket ki fogják vonni a forgalomból, illetve hát a szolgáltatásból ez már terve van, hogy ilyen döntés megszületik, akkor megint helyreáll a rend, de amit mi analizáltunk, és a nemzetközi publikációk is vizsgálnak, főleg modellezésen egyelőre, mert ugye még ilyen rendszerek még csak szorványban vagy elvétve működnek Magyarországon, főleg, de még máshogy is. A modellek azt mutatják, hogy az 5G technológia az nem fogja jobban besugarazni az embereket, mint a 4G, vagy a 3, vagy a 2G. Egyre ilyen modellek vannak, de természetesen ezek összeadódnak, tehát minél több ilyen eszközt használunk, akár otthon is, vagy minél több jelenik meg a környezetben, annál magasabb lesz az expozíció, vagy a elektromágneses tér mértéke, de természetesen itt attól is függ, hogy ezt hogyan osztjuk el. De az 5G technológiának egyik nagy változása lesz, hogy kisebb teljesítményű adók lesznek a környezetben, de sűrűbben. És ez bizonyos szempontból a lakossági expozíciónak kedvez majd.
Vannak olyan hírek, hogy például madarak hullanak el az 5G adótornyok közelében. Lehet ennek valóság alapja?
Nem, ennek nincs, nagyon sok ilyen terjed a interneten, de ilyen hatása nincsen. Ezek ugye utána nyomoztak már, hogy tulajdonképpen a madarak miért is hulltak ott, nem az 5G miatt. Nagyon sok álhír vagy téves spekuláció jelenik meg. Ezzel elég nehéz küzdeni, mert sokszor el kéne mondani az igazságot, hogy a nem valós dolgokat megcáfoljuk, de valóban nagyon sok téves információ jelenik meg, amelyekkel kapcsolatban már a WHO is, az EU is adott tájékoztatást, hogy azért mindent ne higgyünk el az 5G-vel kapcsolatban.
Ettől függetlenül senki nem költözne szívesen egy ilyen adó mellé, most akár 5G, akár 4G. Van védőtávolság? Van szükség arra, hogy távolságot tartsunk ezektől az adótornyoktól?
Vannak védőtávolságok természetesen. Igazából nem is védőtávolságról beszélnék, hanem expozíciós határértékek, amelyeket nem lehet túlépni. Ebben a vonatkozásban a Nemzeti Média és Sírközési Hatóság nagyon sok vizsgálatot végez és ellenőrzést, hogy ez betartásra kerül-e. Igazából az a helyzet, hogy ha valaki a bázisállomás, ugye itt ez a leggyakrabban felmerülő kérdés, tövében lakik, akkor lehet, hogy kevesebb expozíció éri, mint hogyha tőle 30-40 méterre van, mert ezek általában irányítottan működnek. És az 5G technológiának különös tulajdonsága az, hogy csak oda fog sugározni, ahol szükség van rá. Ahol meg nincs szükség rá, oda meg nem sugároz, ellentétben a korábbi technológiával, vagy egy rádió műsorszórással, amelyik mindenfelé sugároz, és függetlenül attól, hogy valaki veszi-e vagy nem, ez a sugárzás kikerül a környezetbe. Az 5G technológia ennél intelligensebb, és megpróbálja úgy optimalizálni a energiát és a sugárnyalábot is, hogy csak ott működjön, ahol szükség van rá, vagy ahol ugye felhasználni kívánják.
Említette, hogy hosszú távon az a cél, hogy a 3G-t majd lekapcsolják, illetve hogy az 5G-hez több adótoronyra van szükség, viszont ez akkor azt jelenti, hogy kisebb is lesz a sugárzás.
Azt mutatják a modellek, hogy amennyiben ezt a rendszert vezetik be, a környezeti expozíció csökkenni fog, és nem csak az az érdekes, hogy a környezetben, tehát a bázisállomásokból mekkora expozíció van, hanem a felhasználókat, akiknek a telefon a kezükben van, azokat milyen expozíció éri. Nagyon fontos számítások történtek már arra vonatkozóan, hogy hogyan kell optimalizálni egy ilyen rendszert, hogy a kézitelefonok, amelyek hozzánk közel vannak, és kommunikációt tartják a bázisállomásokkal, ugye azok is sugároznak, és azok a testünkhöz közel vannak, azoknak a sugárzása is minimális legyen, ugyanakkor az ellátottság biztosítva legyen. Tehát egy ilyen optimalizációs vizsgálatokat végeznek a szolgáltatók is, meg hát a kutatók is, hogy megvizsgálják azt, hogy ez az expozíció minél kevesebb legyen, és egyelőre úgy tűnik, hogyha az úgynevezett kis cellás rendszerek, amiről itt beszélünk, ezeket jól optimalizálják, akkor ebből a szempontból a lakossági expozíció mind a kézi készülék, mind a bázisállomás oldaláról csökkenhet, illetve valószínűleg nem növekszik.
Ha már a telefont említette, annak van gyakorlati haszna, értelme, hogyha valaki mondjuk nem a füléhez tartja a telefont, hanem egy kihangosítón van, és a telefon egy picit messzebb van tőle.
Egyértelműen, tehát itt valóban ugye két előnye van. Az egyik az, hogy nincs közel a testéhez, és akkor nem kerül közvetlenül kapcsolatba a testével, és nem sugároz közel. Ez olyan, mint egy lámpa, hogyha közel megyünk hozzá, akkor melegítés, és a távolabb, nem? Ez egyik értelme, tehát minél távolabb vagyunk, ott már centiméterek is számítanak, kevesebb nyelődik el a testünkbe, a fejünkbe, hogyha a fejünk mellett van. A másik előnye pedig az, hogy ezekben úgynevezett teljesítményszabályzás van ezekben a kis készülékekben. Mindig csak annyi sugároz, amennyi éppen szükséges, és hogyha mi a fejünk vagy a testünk mellé tesszük, akkor úgy érzi a telefon, hogy le van árnyékolva, mert a mi testünkben nyerődik el a sugárzás, és nem a kommunikációra fordítódik. Tehát még ha közelebb tesszük a testünkhöz, nem csak hogy közelebb van, hanem nagyobb mértékben sugároz is, mert úgy érzi, hogy le van árnyékolva, és ezért föl emeli a teljesítményét. Egy ilyen telefonnak a ilyen jellegű szabályzása az nagyon tág határok között változik, akár 1 milliószor kisebb teljesítménnyel sugároz egy telefon akkor, hogyha jó vételi viszonyok között van, és hogyha a testünktől eltávolítjuk, akkor meg pláne ez a vételi viszony javul.
Ismerjük ennek az élettani hatásait?
Igen, nagyon sok kutatás zajlott le, és az volt a konferenciának is a konklúziója, hogy az eddigi 2-3-4-nek a tapasztalati alapján meg lehet jósolni azt, vagy becsülni lehet azt, hogy a úgynevezett 3,5 GHz-es vagy 3,6 GHz-es 5G szolgáltatásnak milyen hatásai várhatók. Egyelőre nagyon komoly egészségügyi hatást nem mutattak ki, ugyanaz az Egészségügyi Világszervezet a rádiófrekvenciás sugárzást alapvetően úgynevezett lehetséges rákkeltő kategóriába sorolta, elsősorban epidemiológiai vizsgálatok alapján, és elsősorban azért, hogy felhívja a figyelmet rájöttet arra, hogy ezzel foglalkozni kell, és hogy óvatosan kell vele bánni. Ugyanis a WHO-nak az alapkiindulása az volt, hogy ugyan a kockázat feltétlenül kicsi az eddigi eredmények alapján, de olyan széles populáció használja, hogy ezért ezzel a kérdéssel foglalkozni kell, és inkább elővigyázatosnak kell lenni.
Ha egy technológiát elkezdenek bevezetni, az általában azt jelenti, hogy már a következő lépcsőn dolgoznak a szakemberek. Jelentheti ez azt, hogy mondjuk már készül a 6G?
Igen, a 6G már terveződik, ugye, mikor jelenben vagyunk, akkor már jövőt tervezzük, szokták mondani. Igen, tehát a 6G-vel kapcsolatban vannak már kutatások, elindultak ilyen fejlesztések, hogy hogyan lehet használni. Ezek magasabb frekvencián, milliméteres vagy terahertzes frekvencián fognak működni. Egyelőre még csak laboratóriumokban tervezik ezeket, de nyilván jönni fog, de azt is lehet látni, hogy a 6G azért elsősorban nagyon közeli kapcsolatokat tud majd segíteni, helyettesíteni, tehát általában a beltérbe, vagy épületbe, vagy berendezések között. De egyelőre igen, tehát a 6G már lehet mondani, hogy a spájzban van.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostar.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.